Kezdődik a Híradó kedden este, Szöllősi György vagyok. Jó estét kívánok! Polgárháború szélén Ukrajna, fegyveres összecsapás robbant ki az ukrán katonák és az orosz barát erők között. Készülnek az új Ikarusz buszok, 10 év után ezek lesznek az első új Ikaruszok, amelyek Budapesten közlekednek majd. Több mint 1,5 milliárd forint jut idén a sertés programra, a cél a sertés állomány megduplázása. Leonardo da Vinci találmányaiból nyílt kiállítás Pécsett, a tárlat egyedülálló Európában. Háborús helyzet alakult ki Ukrajna keleti részén, több városban fegyveres összecsapás robbant ki az ukrán katonák és az orosz barát erők között. Orosz források szerint halálos áldozatai is vannak a harcoknak. Az ukrán haderő azért indította, hogy mondják, terrorista ellenes akciót, mert a kormányzati épületeket elfoglaló fegyveresek nem adták meg magukat önként. A kijevi kormány szerint Oroszország miatt durvult el a helyzet. Moszkva továbbra is cáfolja, hogy orosz katonák lennének a jelzés nélküli fegyveresek.
Ukrán páncélosok és különleges erők közelítették meg 40 kilométerre a kelet-ukrajnai Szlovjanszk városát kedden délelőtt, erősítette meg egy francia hírügynökség. Az utóbbi napokban itt is épületeket foglaltak el az orosz barát fegyveresek. Izjum városka közelében azután jelent meg a tucatnyi harckocsi és az ukrán különleges alakulat, hogy az idéglenes ukrán elnök Olekszandr Turcsinov bejelentette, elkezdődött a terrorellenes művelet. Ma reggel elkezdődött az antiterrorista akció. Fokozatosan, lépésről lépésre és felelősen fogjuk végrehajtani. A célunk az emberek megvédése, jelentette ki Turcsinov. Kelet-Ukrajna északi részén azért indult terrorellenes művelet, mert a Moszkva barát szakadárok az ukrán kormány ultimátumának lejárta után sem adták meg magukat. Kora délután a kelet-ukrajnai szeparatisták harckocsikat zsákmányoltak az ukrán hadseregtől. Az orosz hírportálok által csak délkeleti hadseregnek nevezett csoport fegyveresei ezután a Donyeck megyei Krasznoarmejszki település felé távoztak a harci járművekkel. Közben az ukrán hadsereg megrohamozta a kelet-ukrajnai Kramatorszk katonai repülőterét. Orosz hírforrások szerint lövöldözés tört ki, amelyben 4 ember életét vesztette. Délután ellentmondásos hírek láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy ki kit támadott, de annyi biztos, hogy a repülőtér jelenleg az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt áll. Az orosz barát milícia azt közölte, hogy lezárták a Kramatorszkba vezető utat, és készek megvédeni a települést. Kijevben újra tüntettek az új ukrán vezetés ellen. A demonstrálók szerint az ukrán belügyminiszter semmit nem tett, hogy megakadályozza az orosz barát szakadárok akcióit. De egyre feszültebb a helyzet a közelgő május 25-i elnökválasztások miatt is. Az orosz barát régiók pártjának elnökjelöltjét, Oleg Cerevet tévés szereplését követően súlyosan bántalmazták Kijevben. Távozásakor a tévé bejáratánál az agresszív, felfegyverzett tömeg megverte a politikust, akit alig tudtak kimenteni a feldühödött tömegből. Orosz barát szeparatisták most már több mint 1 hete tartják megszállva a helyi közigazgatási intézmények épületeit 9 kelet-ukrajnai megyében. A 30-40%-ban oroszajkúak lakta városokban azt követelik, hogy a Krímhez hasonlóan népszavazás döntsön az Ukrajnától való elszakadásról. Vlagyimir Putyin egyelőre nem szólalt meg a kelet-ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban. Telefonon azonban beszélt Barack Obama amerikai elnökkel. Azt mondta, nem igaz, hogy Oroszország beavatkozna az Ukrajnában kialakult válságba. Az amerikai elnök viszont azt kérte Vlagyimir Putyintól, hogy vesse be befolyását a kelet-ukrajnai Moszkva barát fegyvereseknél, annak érdekében, hogy azok haladéktalanul letegyék a fegyvert.
Kijevben van tudósítónk Kovács Andrea. Szervusz Andrea, az ukránok mit szólnak a kialakult helyzethez és a katonai akcióhoz?
A kijeviek nem akarnak háborút és vérrontást. A legfontosabb az, hogy rengeteg embernek élnek rokonai ismerősei a térségben, Donyeck megyében, és féltik őket, nagyon aggódnak a testi épségükért. Általános vélekedés Kijevben az, hogy az akciót nem a helybeliek indították, a feszültséget, Oroszország gerjesztette a megyében. Emellett az is hozzátartozik az általános véleményekhez, hogy orosz katonák irányítják és vesznek részt az épületfoglalásokban, illetve bűnözői elemek, akiket az orosz titkosszolgálat szervezett be. Az orosz barát szeparatistákat támogató civilekről az a vélemény, akik egyébként nincsenek nagy számban, azokról az a véleménye a kievieknek, hogy az orosz propaganda tévesztette meg őket, és különösen az orosz televíziókból folyó álhírek miatt mentek ki. A radikálisabb gondolkodású emberek már korábban sürgették a kormányt, hogy tegyen valamit, tehát értetlenségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy miért nem avatkoznak be a belügyi erők és a hadsereg az épületfoglalásokba, miért nem zárják körül az épületet, és kezdenek bármilyen akciót. A legtöbb ember ugyanakkor úgy véli, hogy mindenképpen vigyázni kell arra, hogy a helybeliek közül ne sérüljenek meg az emberek, tehát ne történjen vérontás a civil lakosság körében, ne legyenek áldozatok. Emellett a kijeviek zöme felteszi gyakran azt a kérdést, hogy miért nem hagyja Oroszország végre Ukrajnát békében a Krimfélsziget elcsatolása után, miért nem hagyja, hogy az ukránok élhessék a saját életüket az országokban. A radikálisabb nézeteket valók viszont éppen azért támogatják azt a terrorellenes műveletet, amely ma indult el Kelet-Ukrajnában, Donyeck megyében, hogy végre az ukrán hadsereg mutassa meg, hogy igenis képes megvédeni Ukrajnát egy külső beavatkozással szemben, és képes megvédeni az ukrán népet.
Andrá, köszönjük! Provokálják egymást az oroszok és az ukránok, de várhatóan nem alakul ki széleskörű fegyveres konfliktus a két ország között. Erről beszélt a Híradó által megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. A helyzet azonban óráról órára változik. Nem csak Kijevben követeltek tüntetők határozottabb válaszokat az új ukrán kormánytól, hanem a hivatalos közlés szerint az orosz közvélemény is erőteljesebb fellépést várna Vlagyimir Putyintól.
Nógrádi György szerint a terrorellenes műveletek megindulásával szóbeli háborúba kezdtek a felek Kelet-Ukrajna kapcsán. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy Kijev mostani katonai akciói nem valószínű, hogy széleskörű fegyveres összecsapássá válnak.
Az ukrán belügyi szervek 40 ezer főből állnak. Ha ezeket bevetnék, akkor nagyon sok halott lenne. Kérdés, mit szólna Putyin, mit szólnak az oroszok? Célszerű ezt megtenni. Második lépés. Ha ez nem használ, azért az ukránok az elmúlt órákban többször mondták, hogy bevetnék a hadsereget. Na most azért nyugaton nehéz eladni egy ukrán vezetést, amelyik a hadsereggel lövi saját népét.
Nógrádi György hangsúlyozta, a Donyeck medencében az oroszok kisebbségben vannak az ukránokhoz képest. A Krimfélszigeten élőkkel szemben ők nem is akarnak elszakadni, hanem Ukrajnához társult tagállamban akarnak élni. A szakértő hozzátette, ha Genfben csütörtökön nem születik megállapodás, akkor nagyobb diplomáciai nyomás nehezedhet majd Moszkvára, Ukrajnában pedig polgárháborús helyzet alakulhat ki. Eközben Moszkvában Vlagyimir Putyin lakossági fórumra készül, tájékoztatta a Híradót az MTV a helyi tudósítója. Kegyes Csilla hozzátette, az orosz elnökhöz előre leadott kérdések zöme arról szól, miért nem avatkozik be erőteljesebben Moszkva az Ukrajnában zajló eseményekbe.
A Vlagyimir Putyinhoz beérkezett kérdések többsége, illetve kérések többsége az, hogy Oroszország intenzívebben, aktívabban avatkozzon be a kelet-ukrajnai helyzetbe, illetve az ukrán válságba.
A feszültség pedig akár a Baltikumra is kiterjedhet, ez már Gereben Ágnes véleménye. A történész úgy látja, több szovjet utódállamban is készülnek a krímihez hasonló népszavazásra. Ez viszont már érintheti a nemzetközi közösségek érdekeit, tette hozzá Gereben Ágnes.
A három balti állam közül kettőnek van komolyabb orosz kisebbsége, és ott is akadnak már járások, ahol kezdeményezték a referendumot. Itt már EU és NATO tagállamokról van szó, tehát a konfrontáció már félelmetes méreteket ölt.
Magyarország támogatja az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit, de a várható hatások miatt számít a többi tagállam szolidaritására, jelentette ki Brüsszelben Martonyi János. A külügyminiszter hozzátette, ha zavarok támadnak az Oroszországból érkező gázellátásban, az nem csak a magyar háztartásokban okoz gondot, de az egész magyar gazdaságra nézve súlyos következményekkel járhat.
Az uniós diplomácia a csütörtöki genfi találkozóra készül. Ma az ukrán helyzetről tárgyaltak az uniós védelmi miniszterek és a NATO főtitkár. Brüsszelben van tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mi került nyilvánosságra?
Jó estét kívánok! Anders Fogh Rasmussen, a NATO főtitkára úgy vélte, hogy a kialakult helyzetben az EU-nak és a NATO-nak szorosabban együtt kell működnie. Oroszországot pedig kemény hangon felszólította, hogy vonja vissza csapatait a határól, ne folytassa Ukrajna destabilizálását, és világosan határolódjon el az ukrajnai orosz barát lázadóktól. Ami egyébként a genfi tárgyalásokat illeti, az EU tárgyaló delegációja nagyjából ezekkel a feltételekkel ül majd asztalhoz. Itteni források nem várnak áttörést Genfben, de már a tárgyalások tényét is előrelépésnek tekintik. Előtte azonban még egy fontos esemény várható itt Brüsszelben. Holnapra állítólag elkészül az Európai Bizottságnak az a hatástanulmánya, ami megmutatja majd, hogy az esetleges gazdasági szankciók és az orosz válasz lépések milyen hatással lesznek az egyes tagállamokra. A dokumentum olyan szupertitkos, hogy teljes egészében senki sem ismerheti majd meg.
Eszter, az Európai Unió közben nyilvánosságra hozta annak a 4 ukrán állampolgárnak a nevét, akiket tegnap tettek fel a szankciós listára, hogy a részük volt az ukrán állami vagyon elsikkasztásában. Kik a legújabb nevek a listán?
Van köztük egy korábbi ügyvezető miniszterelnök, Szerhij Arbuzov, és 2 egykori kormánytag került még a listára, az adóügyi és az energiaügyi miniszter. Rajtuk kívül a Janukovics-féle régiók pártjának egy képviselőjét sújtják még vízumtilalommal és vagyonbefagyasztással, de a sornakét még nincs vége, már holnap újabb egyeztetések kezdődnek arról, hogy kik kerüljenek fel a listára.
Eszter, köszönjük! Szakemberek szerint ismét felfuthat a hazai buszgyártás. A BKV telephelyén új Ikarusz buszokat szerelnek össze. 2 hete a győri Rába Volvo adott el 150 új buszt, és a 100%-ban magyar tulajdonú Kraftex is új típust dob piacra. A KSH legutóbbi jelentése szerint részben a járműiparnak köszönhető, hogy februárban az ipari termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Új alacsonypadlós buszokat szerelnek össze a BKV kelenföldi telephelyén. Több mint 10 év után ezek lesznek az első új Ikaruszok, amelyek Budapesten közlekednek majd.
Nagyon régóta nem vett már a BKV új buszokat, nemhogy csak magyart, hanem egyébként más gyártmányú buszokat sem vett újat. Ez most hosszú évek tendenciáját töri meg. Külön örülünk, hogy magyar busz sikerül vásárolni.
A járművek vázát a Magyar Autóbuszgyártó Kft. Szállítja, a félkész buszokat pedig a BKV szakemberei fejezik be. Itt építik be többek között a motort, a székeket, a jegykezelő automatákat és a belső kamerarendszert is. A megállapodás szerint nyárig egyelőre csak 3 ilyen busz készül Budapesten. Ha beválnak, további 15 korszerű magyar busz gyártanak majd ugyanígy. Az Ikarusz fénykora a 70-es években kezdődött, évente 4000 busz gyártottak, akkor a világ csuklós busz gyártásának 2/3-át az Ikarusz adta. A gyár a rendszerváltás után indult hanyatlásnak. 2 évvel ezelőtt egy csuklós autós busszal tértek vissza a piacra, melyet bérbe vett a BKV, és azóta is a 7-es vonalon közlekedik. Legutóbb a győri Rába Volvo adott el 150 új buszt, ezek főleg a Budapest környéki agglomerációban közlekednek, és a Credo gyártó 100%-ban magyar tulajdonú Kraftex is rövidesen új típus dob a piacra. A Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke szerint jó esély van arra, hogy ismét felfusson a hazai buszgyártás. Jelenleg összesen 4000 autóbusz vár cserére, ezek részben hazai gyártásban készülhetnének.
Ha ennek csak a harmadát vagy a felét jobb esetben kapnák a magyar autóbuszgyártók, az óriási fejlesztési és óriási munkai megtartási lehetőségeket jelentene a magyar buszgyártóknak.
Leginkább a járműgyártásnak köszönhető, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi jelentése szerint februárban az ipari termelés több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az autóipar volt talán az az ágazat, amelyik a leggyorsabban kijött a válságból, és ez a magyar járműiparra is nagyon nagy hatással volt.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint, ha tovább gyorsul az ipari termelés, az idén még a várakozásoknál is nagyobb gazdasági növekedést eredményezhet.
Több mint 1,5 milliárd forintot biztosít a kormány idén a sertés programra. Horváth István miniszteri biztos azt mondta, vissza kell állítani a sertéshús iránti bizalmat, mert az elmúlt 20 évben a felére esett vissza az egyfőre eső sertéshús fogyasztás. A program célja, hogy a jelenlegi sertés szám néhány év alatt megduplázódjon.
25 kilósan érkeznek ide a malacok.
Sain Krisztián 3600 sertés nevel hajdúszováti telepén. Azt mondja, mióta januárban 27-ről 5%-ra csökkent az élősertés és a félsertés áfája, jobb áron tudja eladni az állatait. Addig ugyanis a fekete importból származó sertések lenyomták az árakat.
Egy közel 10 000 forintos áfa tartalma volt a magának a félsertésnek, és ez annak a bizonyos fekete körnek egy nagyon jó megélhetést eredményezett, számunkra pedig nagyon nagy veszteségeket generált.
Becslések szerint a sertéságazatban korábban akár 40% is lehetett a fekete gazdaság aránya. Az áfa csökkentés hatására mára javult a helyzet az ágazatban. A Hússzövetség elnöke szerint azonban még beletelik néhány hónapba, mire fontosan lehet látni az intézkedések hatásait.
Azt nem látjuk tisztán ma még, hogy a korábban élőállattal és félsertéssel áfacsalóknak mekkora része tette át a tevékenységét a tőkehúsba. Ennek a konzekvenciának a levonására is néhány hónapra még szükség van.
Magyarországon az egyfőre eső évi sertéshúsfogyasztás 25-26 kg, ez jóval kevesebb, mint az Európai Uniós átlag. A kormány célja, hogy a jelenlegi 3 milliós sertésállomány néhány év alatt megduplázódjon.
A sertéshús iránt a fogyasztói bizalmat is vissza kell állítani, és a sertéshús fogyasztását is növelni kell Magyarországon.
A sertésprogram végrehajtására idén 1,6 milliárd forintot biztosít a kormány. A disznóhús fogyasztás népszerűsítését szolgálja majd a múlt héten bejelentett kiváló minőségű sertéshús védjegy bevezetése is.
Két hét alatt több mint 500 sertést kellett az afrikai sertéspestis behurcolásának veszélye miatt azonnal leölni, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az elfogott szállítmányokat jellemzően Lengyelországból közvetlenül Magyarországra, illetve hazánkon keresztül más uniós országokba szánták. A Nébih közölte, januárban Litvániában, majd februárban Lengyelországban is kimutatták állatokból vett mintákban az afrikai sertéspestis vírust, amely a házi sertések és vaddisznók esetében egy rendkívül ragályos vírusfertőzés. A laboratóriumi vizsgálatok ugyan megállapították, hogy a leölt állatok nem voltak fertőzöttek, de a betegség különösen veszélyes, mert a disznók között gyorsan terjed, ezért hasonló esetekben továbbra is így jár el a hatóság.
Magyarországon afrikai sertéspestis eddig soha nem fordult elő, most sincsen, és azért tesszük ezeket az intézkedéseket, hogy soha ne is legyen.
Államtitkárokat, tanácsadókat, szakbizottsági vezetőket delegálhat, és akár nagykövetet is adhat az új szerb kormány tagjaként a Vajdasági Magyar Szövetség, jelentette ki a legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke. Pásztor István a szerb haladó párt vezetőjével, Alekszandar Vučićcsal tegnap tárgyalt a koalíciós együttműködésről. A VMS elnöke azt mondta, az államtitkárok a gazdasággal, a mezőgazdasággal, a szociális ügyekkel, az egészségüggyel és az infrastruktúrával foglalkoznak majd. Emellett a gazdasági és az európai integrációs parlamenti szakbizottságok alelnöki posztjai is várhatóan a magyar párthoz kerülnek.
Nagy valószínűséggel a jövő hét közepe táján kerül aláírásra a megállapodás a koalíciós szerződés, azt követően a koalíciós szerződésnek a lényegre vonatkozó elemei egészen biztos a mi részünkről hozzáférhetőek lesznek a közvélemény számára, hogy lássa az a 75 ezer ember, hogy az, amit ígértünk, azt bevittük abba a választási, abba a koalíciós megállapodásba, amit aláírunk.
David Cameron, brit kormányfő, Goodluck Jonathan, nigériai elnök, Henri Malos, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke, és a Daimler autóipari koncern vezetése is gratulált Orbán Viktor miniszterelnök választási győzelméhez. A brit miniszterelnök levelében hangsúlyozta, a két ország között szorosak a kétoldalú kapcsolatok, és bízik ezek további erősödésében. A nigériai elnök pedig azt írta, idézem, Orbán Viktor újraválasztása bizonyíték a magyar kormány gazdasági és társadalom politikájának elsöprő támogatására. A Jobbik szerint csak ők jelentenek garanciát arra, hogy a magyar föld ne kerüljön külföldiek kezébe. Magyar Zoltán képviselő azt mondta, az elmúlt 5 éves európai parlamenti ciklus bebizonyította, hogy a kormánypártok nem támogatják kellő határozottsággal a magyar emberek érdekeit Brüsszelben. A baloldali képviselők pedig legfőképpen Magyarország támadásával vannak elfoglalva.
A Jobbik lehet Európában és itthon is a garancia arra, hogy a magyar föld sem oligarchák, sem külföldiek, sem pedig bármilyen nemzetiségű spekulánsok kezébe nem kerülhet, hanem kizárólag a helyi közösségek használatába kell, hogy maradjon ez a termőföld.
Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi az LMP a magyar termőföld védelméért, ezért már ma elküldik a többi frakcióhoz az ehhez szükséges aláírásgyűjtő lapokat, jelentette be Szél Bernadett. Az LMP társelnöke hozzátette, a május 1-én életbe lépő új földtörvényben olyan kiskapuk találhatók, amelyek alapján korlátlan méretű birtokokat lehet kialakítani, és ezáltal a kis és közepes gazdaságok megerősítését lehetetlenné teszi.
Mi úgy látjuk, hogy akinek fontos a magyar föld ügye, az fogja és aláírja ezt a kezdeményezést, akinek viszont nem fontos, az nem írja alá, viszont azzal, hogy nem írja alá, az a gyakorlatilag fölvállalja azt, hogy ez a hajó el fog menni, és a magyar termőföld ügye az még rosszabb helyzetbe kerül, mint eddig is volt.
A kormány folytatja és megvédi a rezsicsökkentést, mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője. Németh Szilárd úgy fogalmazott, a jövőben az Európai Unióval is meg kell küzdeni az eddigi árcsökkentésért. A közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a politikus azt mondta, a Fidesz-KDNP nemzeti listája Brüsszelben is kész megvédeni a rezsicsökkentést. Hozzátette, a kormánypárti EP képviselők segíthetnek majd abban is, hogy kiterjesszék a rezsicsökkentést az ipari energiaárakra is.
Mindenki a nemzeti érdekekben megvalósuló energiapolitikáért is elkötelezett ezen a listán, tehát csak a Fidesz-KDNP nemzeti listája lesz képes a rezsicsökkentés politikáját európai szintéren, Brüsszelben is képviselni.
Az MSZP közleményében úgy reagált, a párt eddig is minden olyan lépést megszavazott a parlamentben, amely a nehéz helyzetű kisemberek terheit csökkentette, és ez ezután is így lesz. Újabb baloldali politikus, az MSZP egyik alapító tagja bírálta nyilvánosan Mesterházi Attilát. Komáromi István azt mondta, a választási vereség után le kellett volna mondania az MSZP elnökének. Az elmúlt napokban több szocialista politikus is hasonlóan nyilatkozott. Mesterházi Attila azonban kijelentette, hogy nem mond le, az önkormányzati választásokig mindenképpen posztján maradna, és utána is újra jelölteti magát elnöknek.
A választás eredménye az egyértelmű ítélet a Magyar Szocialista Pártról és az egész baloldalról jelenleg. Ebben az első számú vezető felelőssége kiemelkedő.
Kiemelkedő a felelőssége Mesterházi Attilának a baloldal választási kudarcában. Erről beszélt Braun Robert hétfő este az ATV műsorában. A szocialista politikus, aki a baloldali pártszövetség egyéni képviselőjelöltje volt, sajtóhírek szerint már szombaton zárt ajtók mögött is élesen bírálta Mesterházi Attilát. Az Origo úgy tudja, Braun Robert azon az állásponton volt, hogy az MSZP elnökének le kellett volna mondania a vereség után. Az MSZP kampányát pedig hatástalannak és gondolattalannak nevezte.
Tehát igazat írta az Origo?
Még egyszer mondom, a vita konstruktív volt, és a jövőről szólt arról, hogy hogyan tudjuk a szegénységet és a kiszolgáltatottságot csökkenteni Magyarországon.
Braun Robert vasárnap nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy megfelele a valóságnak, amit az Origo írt. Hétfő este az ATV-ben már egyértelműen elismerte, hogy valóban bírálta Mesterházi Attilát a szombati tanácskozáson.
Én azt mondtam, hogy 1998-ban Horn Gyula, Mesterházi Attila példaképe az lemondott, felajánlotta a lemondását. Szekeres Imre, az akkori kampányfőnök lemondott. Nem lehet félig Horn Gyulának lenni.
Nem Braun Robert az egyetlen az MSZP-ben, aki Horn Gyula 1998-as választási vereséget követő lemondását hozta fel példának. Ugyanerről beszélt a napokban Fecser János, a szocialisták orosházi elnöke is.
Horn Gyula a választást követő héten összehívott bennünket, és azt mondta, hogy a legnagyobb felelősség mindig az első számú vezetőjé. Ő is így gondolja, és nem fölajánlja, hanem lemond a párt elnöki pozíciójáról.
Fecser János utalt arra is, hogy az MSZP-nek meg kell találnia azt a vezetőt, aki új eszközökkel és új országos elnökséggel változtatni tud a jelenlegi helyzeten.
Az, aki folyamatosan nem tudja átugrani a lécet magasugrásba, hanem mindig átszalad alatta, azzal nem érdemes kísérletezni.
Válságban az MSZP Pécset, ez olvasható a pécsma.hu hírportálon. Idézik Komáromi Istvánt, aki már nem tagja az MSZP-nek, de alapítója volt. Szerinte Mesterházy Attila alkalmatlan a posztjára. Az egykori szocialista politikus kedden a híradónak is megerősítette, hogy szerinte Mesterházy Attilának mielőbb le kellene mondania.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez lenne célszerű. Egyrészt én Mesterházy Attilát emberileg nagyra becsülöm, de életszerűtlen volt az a kijelentése, hogy ő nem gratulál a győztesnek. Én ezennel, mint az MSZP egyik alapító tagja, én gratulálok nekik.
A pécsma.hu idézi Puch Lászlót, a szocialista párt egyik befolyásos tagját, Baranya megyei elnökét is, aki szerint 2011-ben a régi MSZP-sek félreálltak és átadták a helyüket a fiataloknak. Ők viszont most visszahozták a múltat, Gyurcsányt, Bajnait, Fodort és Kuncét.
Heves viták voltak az MSZP-n belül a választás előtt. Erről beszélt egy interjúban Rom Werber. A kampánytanácsadó szerint nem mindenki tett meg mindent a szocialisták győzelméért. A korábban őt kritizáló Horváth Csabának például azt üzente, nézzen tükörbe.
Már a 2002-es kampányban is segítette tanácsokkal az MSZP-t Rom Werber, aki utána még éveken át dolgozott a szocialistáknak. Idén Mesterházy Attila miniszterelnök jelölti kampányáért felelt. A párt és az izraeli-amerikai szakember közötti feszültségről először a hvg.hu számolt be februárban. A lap szerint a Simon ügy kezelésén különböztek össze. A cikk szerint a vita odáig fajult, hogy Rom Werber még a közös baloldali egyeztetésről is kirohant, az ellentéteket pedig Mesterházy Attilának kellett elsimítania.
Nem tudok és nem akarok gratulálni.
Mert az április 6-ai választási vereség után már be sem ment az MSZP székházába Rom Werber. Erről beszélt az elmúlt napokban több szocialista politikus is.
Én nem láttam.
Nem tudom, hogy a Rom Werberrel van-e még szerződés, vagy nincs.
A szerződése lejárt.
Mesterházy Attila szombaton azt mondta, csak az országgyűlési választási kampányra szerződtek Rom Werberrel, és a későbbiekben már nem is terveztek vele együttműködést.
További megbízást nem adtunk Rom Werbernek, nem is terveztük egyébként, hogy adunk, tehát sem az európai parlamenti választási kampányra, sem az önkormányzati kampányra nem úgy készültünk, már korábban sem, hogy ebben neki szerepe legyen.
Rom Werber ezzel szemben azt állította a Blick újságírójának, hogy személyesen Mesterházy Attila is kérte, hogy maradjon az EP választásokig, amit más munkái miatt vissza kellett utasítania. Elismerte, hogy voltak heves vitáik a kampány során, de azt mondta, ezekre büszke. Korábban az ATV.hu-nak Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi frakció vezetője azt mondta, Werber nem segítette a kampány menetét, mert sokakkal konfrontálódott. Rom Werber erre úgy reagált, hogy Horváth Csaba nézzen inkább tükörbe és latolgassa azt, hogy ő mit tett a kampányért. Azt is mondta, hogy a politikust a választás előtt nem lehetett látni, kivéve ha újságírók és kamerák is voltak a környéken. Horváth Csabát egész nap kerestük, hogy megkérdezzük, ő elégedette a saját kampánymunkájával, de a szocialisták főpolgármester jelöltjét telefonon nem lehetett elérni, és a neki küldött SMS-re sem válaszolt. Az MSZP sajtófőnöke is csak annyit írt vissza megkeresésünkre, hogy a párt nem kívánja kommentálni a Rom Werberrel készült interjút.
Újabb lehetséges jelölte bővült a névsor, Karácsony Gergely vállalná, hogy főpolgármester jelölt legyen. A Párbeszéd Magyarországért párt politikusának azonban az az egyik feltétele, hogy személyéről állapodjanak meg a baloldali pártok. Kérdés azonban, hogy lesz-e egyáltalán közös baloldali jelölt. Az MSZP ugyanis már korábban döntött, Horváth Csabát indítja az önkormányzati választáson.
Győzünk az országban, és ezért győzünk Budapesten is. Győzünk tavasszal, és győzünk ősszel.
Nagy lelkesedéssel beszélt a győzelemről Horváth Csaba az MSZP januári nagygyűlésén. A szocialisták már tavaly ősszel döntöttek arról, hogy őt jelölik főpolgármesternek. Horváth Csaba azóta többször kijelentette, a többi baloldali párt támogatására is számít. Az országgyűlési választáson elszenvedett vereség után azonban több az MSZP-vel korábban szövetséges politikus kijelentette, nem tartják alkalmasnak Horváth Csabát. Erről beszélt Gábor Benedek, az Együtt PM társelnöke.
Horváth Csabát mi nem tartjuk olyan jelöltnek, aki a mi meglátásunk szerint képes a választók széles körét az ellenzék mellé állítani.
Mondtam, és Bajnai Gordon is.
Hogy még az alkalmas jelöltet nem találta meg a demokratikus ellenzék.
A volt miniszterelnök véleménye azért különösen érdekes, mert sajtóhírek szóltak arról, hogy ő lehetne a baloldal főpolgármester jelöltje. Bajnai Gordon cáfolta, hogy ilyen ambíciói lennének, de egy múlt heti interjúban azt mondta, hogy szívesen támogatna egy jó jelöltet.
Múlt héten felmerült a neved, mint főpolgármester jelölt.
Nem akar újabb vitákat, de ha megállapodnának a baloldali pártok, akkor vállalná a jelöltséget. Erre utalt hétfőn az LTV-ben Karácsony Gergely, a Bajnai Gordon féle pártszövetség egyik legismertebb politikusa.
A budapesti politika foglalkoztat. Én nagyon szeretem Budapestet, és szerintem pont annak a politikának, amiben én hiszek, az annak Budapesten van keresni valója nagyon sok szempontból.
Tavaly hónapokig tartó verseny volt a baloldalon, hogy együtt vagy külön induljanak a választáson, és hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Most a főpolgármester jelöltség miatt indulhat újabb versengés. Az MSZP jelöltje jelenleg Horváth Csaba. Bajnai Gordon pártszövetsége közös baloldali jelöltet támogatna, de hivatalosan még nem neveztek meg senkit. Az kiderült, hogy Karácsony Gergely feltételekkel, de vállalná. Kérdeztük Gyurcsány Ferenc pártját, hogy ők kit támogatnak majd, de nem kaptunk választ. Fodor Gábor, a liberálisok elnöke pedig azt írta, örül minden új jelöltnek, mert ezzel színesebb és szélesebb verseny kezdődhet. Ők még nem döntöttek arról, hogy kivel kötnek szövetséget az önkormányzati választáson.
Kevesebb ülőhelyet, de több szakértői páholyt alakítottak ki a parlament alsóházi üléstermében. Az elmúlt három hónapban több tucat asztalos dolgozott az átalakításon. A férőhelyek mellett megújultak a terem páholyai, új mobil miniszteri asztalokat építettek, az elnöki pulpitus pedig új díszítést kapott.
Így nézett ki a parlament alsóházi ülésterme. Pontosan 436 hely volt benne. A terem zsúfolt volt, a képviselők ezért csak szűkösen tudtak mozogni. Januárban kezdték el a munkálatokat. Az új választási törvény értelmében ugyanis a jövőben csak 199 képviselője lesz az országgyűlésnek. Először megbontották a széksorokat, és elkezdődtek a műemléki helyreállítások is. És így néz ki most az alsóházi ülésterem. A legnagyobb változás, hogy most már csak 244 hely van benne, ezzel átláthatóbb és tágasabb lett a terem. Megújultak a páholyok is, amelyek új mellvédet is kaptak. Az átalakításon több tucat asztalos dolgozott.
Kibontásra került a hetedik sor teljes mértékben, a hatodik sor részlegesen, ezáltal az ülésterem átjárhatósága, körbejárhatósága biztosítva lett, egy sokkal tágasabb, úgymond szellősebb ülésterem alakult ki.
Az átalakításnak köszönhetően körüljárhatóvá vált a patkó, így 8 szakértői páholyt is kialakítottak. Az átépítés után 8 helyet biztosítanak a mozgáskorlátozottaknak is.
Úgy sikerült megoldanunk, hogy a közlekedési útvonalakat tudtunk biztosítani, és kényelmesebb közlekedési útvonalakat a termen belül, amelyek korábban nem voltak lehetségesek.
Az Országház alsóházi ülésterme 48 millió forintból újult meg.
Az országgyűlés történetében most először nemzetiségi szószólók képviselhetik majd a kisebbségek érdekeit, így ők is helyet kapnak majd az ülésteremben. A 45 plusz székből 13-on foglalhatnak majd helyet. Az alakuló ülés várhatóan május elején lesz, így a képviselők legkorábban akkor vehetik birtokba az üléstermet. A híradót Révai Viktória tudósította a parlamentből.
Megkezdődött a Siófok és a Diósgyőr labdarúgó csapatával kapcsolatos bundaügy tárgyalása a fővárosi törvényszéken. 21-en állnak bíróság előtt, köztük több egykori élvonalbeli futballista és játékvezető. A vádirat szerint mérkőzések eredményének manipulálásával nemzetközi fogadóirodákat károsítottak meg, összesen több millió euróval.
Ezért adott 11-est a magyar játékvezető a vendégcsapatnak a Bolívia-Argentina U20-as válogatott labdarúgó mérkőzés 100. percében 2010. decemberében. A tiltakozó bolíviaiak nem is sejtették, hogy a bíró a fülhallgatóján keresztül kapta az utasításokat az eredmény befolyásolására. A játékvezető ma már a nemzetközi bundaügy egyik vádlottja. Az ügyészség szerint a bűnszervezet, melynek tagja volt, sok hazai mérkőzés eredményét is manipulálta. A fővárosi törvényszéken a vádirat ismertetésével megkezdődött a Siófok és a Diósgyőr labdarúgó csapatával kapcsolatos bundaügy tárgyalása. Összesen 21-en ülnek a vádlottak padján.
A mérkőzés előtti napon eljuttatta a játékosoknak a fejenként ígért 10.000 eurót. A mérkőzésen a Zsolt harmadrendű vádlott által kívánt eredmény született.
A ma meghallgatott első és másodrendű vádlott tagadta, hogy a mérkőzések eredményét jogellenesen befolyásolták volna.
Fogadott-e valaha ennek a két csapatnak a meccseire?
De nem vettem.
Az ügy elsőrendű vádlottja K. Zoltán boszorkányüldözésnek nevezte az eljárást. Ügyvédje Zamesnik Tamás szerint a vádakat nem lehet bizonyítani.
Szemléletes elsőrendű vádlott vonatkozásában, hogy az egyik vádpont tekintetében egy olyan meccsről beszélünk, ahol végül nem is történt fogadás, a másik vádpont tekintetében pedig beszélünk egy meccsről, amelyet meg sem jelöl pontosan a vádirat.
Az ügyészség szerint a Bunda ügy szereplői nagy összegű fogadásokat kötöttek a nemzetközi fogadóirodák kínálatában szereplő, többségében Magyarországon lejátszott mérkőzésekre, majd lefizették a bírókat vagy néhány játékost, hogy a számukra kedvező eredmény szülessen. Egy-egy mérkőzés befolyásolására 40 és 85 ezer euró közötti összeget költöttek, a nyeremény viszont általában 5-600 ezer euró volt. A fogadóirodákat több millió euróval károsították meg. Az ügy annyira szerteágazó, hogy az ügyészség 5 részre osztotta. Ezek közül 4 már a bíróságon van, egyben még nyomoznak.
A központi nyomozó főügyészségen folyamatban lévő bunda ügyekben már több mint 60 személy érintett, vagy gyanúsítottként, vagy vádlottként, a manipulációval érintett mérkőzések száma pedig közel 50. A terheltek többségével szemben a vesztegetés valamely alakzata miatt folyik az eljárás.
A bunda ügyekben várhatóan év végén vagy a jövő év elején születik meg az első ítélet.
A rohamosan fejlődő távközlési technológia és az ügyfelek változó igényei alapjaiban alakítják át a médiapiacot, közöttük a televíziózást is, hangzott el a témában rendezett nemzetközi konferencián Budapesten. A szakemberek szerint a negyedik generációs szélessávú mobil internet terjedése a mobileszközök felhasználóit is bevonja a médiatartalom fogyasztók körébe. Az iparág vezetői bemutatták a legújabb eszközöket és applikációs fejlesztéseiket. Megnyílt Pécsen az a kiállítás, amely Leonardo da Vinci majdnem 60 mérethű találmányát mutatja be a közönségnek. A szervezők szerint ez nem csak Magyarország, de egész Európa minden eddiginél nagyobb és teljesebb Leonardo tárlata. Az interaktív kiállítás majdnem 1500 négyzetméteren két helyszínen várja látogatóit szeptember végéig.
Már a megnyitó előtt turistákkal telt meg Pécs főtere, volt, aki csak a kiállítás miatt érkezett a városba.
Tartányi fürdőből megyünk Pestre haza, és az a célja, hogy megnézzük, most a két múzeum fog következni.
A reneszánsz felvonulást követően a Firenzei Tudománytörténeti Múzeum kutatója tartott tárlatvezetést. Giovanni di Pascal szerint a kiállítás egyik gyöngyszeme, ez a több mint 600 éves tervek alapján készült automobil.
Leonardo volt az első, aki valóban működővé tudta tenni ezt a modellt.
Az interaktív tárlat két helyszínen, majdnem 1500 négyzetméteren mutatja be a találmányokat, amelyekkel Leonardo da Vinci messze megelőzte saját korát.
60 olyan tárgyat láthatunk itt a tárlaton, amit Leonardo a 15. században megálmodott, elképzelt, de annak idején nem lehetett megvalósítani, mert hogy nem voltak hozzá megfelelő anyagok, nem volt hozzá megfelelő technika.
A pécsi számít Európában a legnagyobb, tartalmában leggazdagabb Leonardo tárlat.
Európában ilyen összetételben volt Leonardo kiállítás, tehát a Leonardo Lókolosszus, illetve a két múzeumi kiállítás, amit ugye hamarosan megnyitunk, így együtt európai kontinensen még nem volt, tehát mindenképpen egy úttörő helyzetbe került Pécs ilyen szempontból.
A pécsi Leonardo kiállításra a város főterén felállított 8,5 méter magas szforzaló szobor, a Kolosszus hívja fel a figyelmet. A kiállítást szeptember 30-áig lehet látogatni a Papnövelde utcai Modern Magyar Képtárban és a Káptalan utcai Martin Ferenc Múzeum.
Most sporthírek, azután időjárás jelentés, utána Grand Hotel és Bosszú. Pontban 10 órakor kezdődik ma az este, rögtön utána késő esti híradó várjuk Önöket. Viszontlátásra!